Áldás, békesség, sok szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten igéjével. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Istennek szent lelke, szállj le most mi közénk, szenteld meg szívünket, szenteld meg előtted való tiszteletünket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint írva található János evangéliumában, a 3. fejezet első 16 versében. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele Isten. Jézus így válaszolt. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle. Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethetik ismét? Jézus így felelt. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar, hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle, hogyan történhet meg mindez? Jézus így válaszolt, te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod? Bizony-bizony mondom néked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot, de nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt alá, az emberfia, és ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten tegye áldottá szívünkben a hallott szentigét, hogy teremjünk bőgyümölcsöt Urunk dicsőségére. Imádkozzunk ezért. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked az együttlétet, a gyülekezeti közösséget, és köszönjük, Urunk, hogy találkozhatunk veled. Hálásak vagyunk azért, mert szeretsz bennünket, és ez a legnagyobb érzés, tapasztalat, amit valaha is átélhetünk. Minden más csak ennek a pótléka lehet. A szórakozás, az élvezet, vagy bármi, az öröm, ezek mind-mind a szeretet csodájának, annak a spektrumának csak egy-egy kicsiny része. Urunk, köszönjük neked, hogy te a teljes szeretettel akarsz bennünket megajándékozni. Imádkozunk azért, hogy hadd tudjunk ebben elmerülni, és azért is könyörgünk, hogy ez a szeretet, amit tőled naponta nyerünk, ez bennünket megépítsen, megerősítsen, és tovább vezessen. Imádkozunk azért, Urunk, hogy hadd legyen láthatóvá te szereteted rajtunk, és hadd legyen mások számára is tapasztalhatóvá. Imádkozunk, Urunk, így vigasztald a te szereteteddel azokat, akik gyászolnak, akiknek ez esztendő fájdalommal, sírással és nagy veszteséggel indult. És könyörgünk, Urunk, azokért, akik betegségben szenvednek, hogy ő melléjük is te állj, Urunk, és segíts nekik abban, hogy a te szereteted, a te vigasztaló kegyelmed bekötözze sebeiket. Áld meg, Urunk, az orvosokat, az ápolókat, akik mellettük vannak, áld meg szeretteiket, adj nekik türelmet, adj nekik odaadást az ápolásban. Kérünk téged, Urunk, önmagunkért, családunkért, szeretteinkért, ott is hadd lehessen a te szereteted, ami bennünket naponta körülvesz. Szeretnénk a te szereteted által szeretni hitves társunkat, gyermekeinket, szüleinket, és a te szereteted által akarjuk szeretni egymást is. Könyörgünk hozzád, Urunk, így szólj hozzánk, ezen a mostani Isten tiszteleten, beszélj a lelkünkre és taníts minket. A te szent lelked által így légy közöttünk, és szentelj meg minket. Amen. Kedves testvérek, az az ige, amely alapján Isten üzenetét hirdetni szeretném, írva található János evangéliumában, az idézett ige szakaszban, a 3. fejezet 10. és 11. verseiben. Jézus így válaszolt. Te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod? Bizony-bizony mondom néked,
amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot.
Kedves testvérek, olyan üzenet fog elhangzani ma, amit néhányan a gyülekezetből talán már hallottak, de úgy gondoltam, hogy ezen az ünnepi alkalmon az egész gyülekezet helyes, ha ezzel találkozik. Szeretném az elején elmondani, hogy nagyon örülök, amikor bölcs, idős emberekkel tudok beszélgetni. Nagyon szeretem az ilyeneket, és azon tudom lemérni, hogy valaki bölcsé is lett-e, vagy csak megöregedett, hogy nagyon sok mindenre ki tudja mondani az ilyen ember, hogy nem tudom. Nem tudom. Az igazán bölcs idős emberek nagyon sok dologban, azt veszem észre, inkább hallgatnak. Inkább csendben vannak, nem szólnak bele abba, amihez látják, hogy nem értenek. Márpedig a mai világ nagyon gyorsan fejlődik, változik, és azt követni valóban nehéz még fiataloknak is. Aki elég bölcsességet szerzett az életben, az nem csak arról bír ismerettel, amit megtanult, amit megtapasztalt, hanem azt is jól látja, amit nem tud, amit nem ismer. És mégis pont ezek azok az idős emberek, akiknek ha kikérjük a véleményét, nem is biztos, hogy szívesen elmondják azt, mert bizonytalanok úgy érzik, hogy nem biztos, hogy erről jó, ha ők valamit mondanak, és mégis amit mondanak, az sokszor igen-igen értékes. Nagyon jó látásról tesz tanú bizonyságot. Az egyik kedvenc filmsorozatomnak a főszereplője egy rendkívül jól képzett, hatalmas tudással rendelkező pszichiáter, és együtt él a nyugdíjas, özvegy és nagyon egyszerű rendőr apjával. És nagyon érdekes az, hogy az egyes epizódokban rendkívül sokszor fordul elő, hogy a pszichiáter személyes, belső konfliktusai, vagy másokkal való konfliktusai tekintetében az ő nagyon egyszerű édesapja sokkal jobb látás volt ezt tanú bizonyságot, mint a nagy szakértő szaktekintély. A bölcs idős ember már nem kapkod, nem rohan, nem szalad. Sokkal inkább el tudja engedni a hétköznapi dolgokat, problémákat. Már nem érzi úgy, hogy nélküle meg fog állni az élet. Nem érzi úgy, hogy nélküle tönkre fog menni a cég, nélküle el fogja rontani életét a gyermeke vagy az unokája. Persze aggódik miattuk, de nem gondolja már, hogy mindent neki kell elintézni és neki kell megoldani. Látja, hogy több az élet, mint a mindennapi rohanás. Persze ehhez a bölcsességhez el kell jutni, és azt tud ilyen bölcs lenni, akinek vannak élettapasztalatai. Aki élt az előző évtizedekben, szó szerint élt, aki átélt konfliktusokat, bajokat, vesztett azokban, vagy győzedelmeskedett, akiknek voltak nagy kudarcai. Mindenki, aki bölcs, idős, érett lett, általában fiatalon volt Hályok Kovács. Kapkodott, hirtelenkedett, sokszor meggondolatlanul cselekedett. És nagyon fontos így látni az egymásra utaltságunkat. A fiatal lelkesedése, a fiatalnak a lendülete, olykor a hirtelenkedése nélkül a világ nem fejlődne, mert nem lenne motorja. És a bölcs, idős, intése nélkül pedig a fiatal szüntelenül a falba rohanna. Bár lenne több ilyen bölcs öregünk a társadalomban, mert nagyon örülünk nekik. Az ilyeneket sokkal többször kérdezgetik a fiatalok. Ilyen volt számunkra például Nagy Antal Mihály, akinek a tapasztalatait nem gondoltuk úgy, hogy hallottuk eleget a teológián. Amikor már nem kellett számot adni a tudásról, akkor is elmentünk hozzá. Már nem vizsgázni, de kollokválni, beszélgetni. Nagyon sokszor kikértük a tanácsát, és olyan dolgokat mondott el, amiket sajnáltunk volna, ha kimarad az életünkből. Sokszor biztattuk egymást mi, fiatal lelkészek, hogy addig menjünk, még él. És nagyon örülünk, hogy találkozhattunk vele a teológia után is. De ugyanilyen volt az én egykori lelkészem, Vadas Gyula bácsi is, aki érett, nyugodt, kiérlelődött tapasztalattal rendelkezett, és soha egyszer sem oktatott ki, de mindig szívesen adott tanácsot. Azért mondtam el mindezt, mert egy nagyon érett, bölcs emberrel találkozunk mai igében. Nikodémusról olvassuk, hogy ő a nagy tanács egyik tagja, a zsidóság vezető embere, tekintélyes és bölcs ember. Olyan, aki nagyon sok tudással bír, és ezzel együtt sok tapasztalattal is.
Amikor ő felszólalt, minden bizonnyal úgy érezték az ifjú titánok, hogy hallgassunk, legyünk csendbe. Amit mond az öreg, arra most oda kell figyelni. Nem ostobaságokat beszél. A bölcsességére, az érettségére kiváló példa az, hogy nem érezte úgy, hogy ő már mindent tud. Nem érezte úgy, hogy mindent, de mindent ismer ezen a világon és az ő vallásában, az ő hitében. Vállalt azt, hogy elmegy Jézushoz, ehhez a rendkívüli fiatalemberhez, aki úgy beszél, úgy tanít, úgy gyógyít, ahogyan eddig szinte elképzelhetetlen volt. Azt érzi Nikodémus, hogy az Úr Jézus szavai mögött hatalom van, hogy ő nem csak egy a sok akkori lázadó fiatal között. Úgy tudom, hogy 64 önmagát messiásnak állító ember volt a Jézus századában. De Jézus más volt. A többihez képest egészen más volt, amit ő élt és amit tanított. Nikodémus biztos, hogy nem ment el a többi 63-hoz. Nem ült le velük beszélgetni. Ha kíváncsi volt rájuk, akkor minden bizonnyal behívatta őket. Mert volt hozzá hatalma, volt hozzá tekintélye, hogy akire ő ráparancsol, az menjen be hozzá. Behívathatta. Jézus azonban egészen más. Úgy érzi, hogy amit ő mond, hirdet, az összhangban van a Bibliával, de olyan módon, olyan formában, ahogyan arról a régi bölcsek sosem beszéltek. Érzi Nikodémus, hogy ez az ember nem önmagának keres dicsőséget. Nem ő akar valaki lenni. Ugyanakkor hatalmas szeretet és elfogadás van benne, és zéró megalkuvás a bűnnel. Semmi. A bűnnek az árnyéka sem vetődik rá. És mindez, ahogy összeállt az ő fejében, beszélgetésre ösztönözte, és a bölcsességét igazolja, hogy ő vállalta ezt. Igaz, vigyázott a tekintélyére, és éjszaka ment el Jézushoz. Szép, kedves, udvarias szavakkal indult el a beszélgetés. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanultól, hiszen senki sem tehetné azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele Isten, és így tovább. Nagyon kedves szavak, de azért mi tudjuk, meg valószínűleg Nikodémus is tudta, hogy nem egészen igaz. Legalábbis a többes szám biztos, hogy nem igaz. Lehet, hogy Nikodémus még ezt így is gondolta, de a többi társa a Sanhedrinben nem. Jézus azonban nem megy tovább ezen a kedveskedő, egymás dicsérgető beszélgetésben, hanem a lényegre tér. Tudja ugyanis pontosan, hogy miért jött Nikodémus. Azért van itt, mert ő egy igazán bölcs, istenfélő ember, aki nem csak megöregedett, hanem meg is érett. Ezért neki kérdése van. Ő még nyitott a világ felé. Ő nem gondolja úgy, hogy hát én mindent tudok. Én már csak tanácsolni tudok. Én belőlem már csak kijöhetnek dolgok, de én már benne nem vehetek semmit, mert minden ismerettel, minden tapasztalattal bírok. Hanem azt mondta, kíváncsi vagyok. Kérlek, beszélj nekem. A lényeg pedig, látta Jézus, tudta jól, az új élet. Ezért mondja neki, hogy ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg Isten országát. És akkor azonnal elkerekedik a bölcs öreg szeme, és csodálkozik. Hát hogyan születhet újonnan, újra, aki vén? És Jézus visszakérdez. Te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod. Te tanítod a népet, és ezt nem tudod. És mondja Jézus, bizony, amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot. Amit tudunk. Minél öregebb valaki, annál kevesebbet tud. Nem azért, mert butul, nem azért, mert felejt, hanem azért, mert már olyan sok ismerete van, hogy arról a sok ismeretről még sokkal több dologra van rálátása, amit nem ismer. Olyan ez, mint egy kör. Egy kicsiny diáknak a köre, az ismereteinek a határa az egy néhány centi. Arról nem lehet túl messzire belátni. Egy professzori lehet, van egy méteres is. Onnan hatalmas távolságokat lehet belátni. És látja, hogy az ő ismeretein kívül még milyen rengeteg sok van. Egy érett bölcs öreg azt látja, hogy mennyire sok mindent nem tudok. Hallok is ilyeneket, akik elmondják, hogy megöregedtem, de még ezt se tudom, azt se tudom, és látom bennük azt a vágyat, hogy szeretnének még többet tudni. És milyen jó, amikor hívő öregekkel beszélgetek, és akkor azt mondják, hogy hát majd megtudjuk az Úrnál. Sokszor azok a legfelfúvalkodottabbak, akiknek csak össze van ollózva egy érettségi vagy egy diploma. És olyan felemelő azt látni, amikor kandidátussal rendelkező nagy tapasztalatú emberek maximális figyelemmel és érdeklődéssel fordulnak egy egyszerű állattenyésztő felé. Mert tudják, hogy azon a területen ő a szaktekintély. És ott van bennük a nyitottság, én még tőle is tudok tanulni. Mit ér az a sok papír? Nem tudok mindent. És Jézus itt szembesíti Nikodémust azzal, hogy hiába ismeri oly sok rabbi elemzését a Tóráról, hiába tudja kiválóan elemezni az írásokat, ez a tudás meddő, anélkül, hogy valaki új életre jut. Ha nincs új életem, nem sokat érek vele. Papírok. Egy volt szobatársamat, a teológiám, mindenki lenézte egy kicsit. Nem csak a tanárok, a diákok is. Az az igazság, hogy nem is igazán volt jó a helyesírása, nem ő volt a retorika mestere, hát a tanulásban sem ő volt az elsők között. Kicsit kérdéses is volt, hogy szabad-e őt kiengedni gyülekezetbe, hiszen nem tűnik elég képzettnek, nem hoz esetleg szégyent a lelkész hivatásra. Aztán végül megkapta a diplomát, kikerült egy pici gyülekezetbe, nagyon kis gyülekezetbe, egy ilyen halódó gyülekezetbe. Picike volt, tényleg elesett. Valószínűleg úgy volt vele mindenki, hogy na, oda jó lesz, ott kárt nem fog okozni. Megszakadt a kapcsolat közöttünk, és néhány évvel később hallottam, hogy megnősült. Szép családja van, és ez a pici halódó gyülekezet megnégyszereződött. Megnégyszereződött. Mitől? Úgy tűnt, hogy ő aztán nem a lelkészek krémje. Hát testvérek, azért, mert azt szólta, amit tudott. És mit tudott? Ismerte Jézus Krisztust. Arról tett bizonyságot, ami benne volt. Krisztus az én életem. Kedves testvérek, az egyházban ma is ez a legfontosabb üzenet. Jézus ezt bízta ránk. Megpróbálta elmagyarázni az Úr Nikodémusnak azt, amit nagyon nehéz leírni. Azt mondta, hogy a szél arra fúj, amerre akar. Hallod az zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Azt mondja Jézus, hogy ez olyan láthatatlan, mint a szél. Nem tudjuk, hogy honnan és hogyan indul, és mikor és miért áll meg, de tapasztaljuk. És azt mondja Jézus ezzel, hogy mindezt, amiről én beszélek neked, Nikodémus, ez csak átélni lehet. Ez csak megtapasztalni lehet. Ahogyan a születésben a megszületendőnek nincsen semmilyen feladata, mert semmit nem csinál, csak elszenvedi azt, hogy ő a világra jön, ugyanígy nem teszek semmit sem az újonnan születésnél. Egyedül Isten cselekszik velem. Egy dolgom lehet, hogy kérhetem ezt az Úrtól. Az az egy lehetőségem van, feladatom, hogy elmondom az én Uramnak, szeretnék ennek részese lenni. Aki megtapasztalja az újonnan születés csodáját, az általában egy más embernek nem tudja ezt exaktul elmagyarázni. Nem tudja elmondani, hogy mi ez, mert ez olyan dolog, amit csak átélni lehet, csak hasonlítani valamihez. De a hasonlítás sosem azonos az átéléssel. Látni kell a láthatatlant. Ez az újjászületés. Megnyílik a szemem arra, ami a mi földi világunkon túl van, a mennyeire. És ezt aztán szeretném én is láttatni majd másokkal. Azzal kezdtem, hogy mennyire nagy érték a bölcs ember a mai világban, és a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Az igazi bölcsesség ott kezdődik, ha tudom, hogy az életem Istentől függ, az ő kezében van, látom a láthatatlant, és ha látom a láthatatlant, akkor elkezdem lassan hinni a hihetetlent. Az ugyanis, hogy Isten teremtett engem, szeret és a tenyerén hordoz, gondoskodik rólam, teljesen értelmetlen annak, aki nem látja a láthatatlant. Hiszen Isten láthatatlan a mi földi szemeink számára. Ha azonban megtapasztalom a bűnbocsánat kegyelmét, Istennek a végtelen szeretetét Krisztusban, akkor elkezdem elhinni az ígéreteit, és elkezdem rábízni magam ezekre. Elkezdek bízni abban, hogyha a körülmények szerint jobb lenne máshol lennem, más csinálnom, más házastársat választanom, más munkahelyen dolgoznom, mégsem teszem ezt. Mert Isten ígéreteiben bízom. A láthatatlan Isten hihetetlennek tűnő ígéreteiben. Mégis maradok, mert az Úr azt ígérte, hogy így fog megáldani. Maradok, nem váltok, mert áldását ígérte. Éppen ebben a családban van rám szükség, éppen ebben az országban, és éppen ezen a munkahelyen. És olyan is van, amikor az Úr pedig arra indít, hogy menjek. Menjek tovább akkor is, hogyha ott, ahol vagyok, nagyon jól érzem magam. Hogyha ott nagyon jó nekem. Mert azt mondja az Úr, hogy én más szeretnék veled. Éppen úgy, mint Ábrahámmal. Hagyj ott mindent, a biztonságot jelentő családot, menj arra a földre, amit majd mutatok. Ha odaértél, azt mondom, itt vagy. Még azt sem mondta meg, hogy hol fog menni. Szóval, aki elkezdi látni a láthatatlant, az elkezdi hinni a hihetetlent. Elkezdi a tanár hinni, hogy az a rendetlen fiú az osztályban többre hivatott, és talán éppen az ő odaadása miatt lesz belőle egykor majd egy kiváló orvos vagy kutató. Mert hitte a hihetetlent. Mennyi csodálatos dolog nem született volna meg ebben a világban, hogyha nincsenek olyanok, akik Krisztusban bízva hiszik azt, amit mások már réges-rég eltemettek és lemondtak róla. És aki látja a láthatatlant, és hiszi a hihetetlent, az elkezdi megtenni, megcselekedni a lehetetlent. Mert már nem a láthatókra néz, és nem a kézzel foghatókban bízik. A hívő ember elkezd dolgozni, cselekedni ott, ahol már mindenki rég félreállt, mert lehetetlennek érezték a dolgot. Így látta meg először a kegyelmes Isten, például Luther Márton is, majd hitte el, hogy őt is szereti Isten, és az emberek millióit is, akiket tévtanításokban tartanak, és elkezdte csinálni, végezni a lehetetlent. Szembe ment a tévtanításokkal, és hirdette Isten szabadító kegyelmét. Testvérek, láttuk-e a láthatatlan Istent? Nem a képeken, a rajzokon, a betlehemi történetben, a jászolban fekve, hanem lélekben. És láttuk-e, hogy nem csak megszületett, hanem az életét is értünk adta? És hisszük-e, hogy nekünk megvannak bocsátva ő általa a vétkeink? Hisszük-e, hogy Istennek terve van velünk, és meg szeretne áldani, és használni akar? Hisszük-e, hogy ki van jelölve a helyünk, és nekünk ott kell az ő nevében gyógyítani, vigasztalni, segíteni, szolgálni? És tesszük-e a lehetetlent? Cselekesszük-e azt, amit az Úr ránk bízott, akkor is, hogyha az lehetetlennek tűnik? Vajon mit szóltak az emberek akkor, amikor Böjte Csaba elkezdte befogadni az árva gyerekeket? Mit mondtak? Biztos vagyok benne, hogy rengetegen azt mondták, hát mit akar ez ember? Hát ennek nincsen még felesége sem. Fogalma sincs a gyereknevelésről. Már eleve az is, milyen egy katolikus pap tart jegyesoktatást meg ehhez hasonló. Hát mit tud ő a családról? Hogy akar ő gyerekeket nevelni? Ő a láthatatlan Istenre nézett, hitt Isten hihetetlennek tűnő ígéretében, és elkezdte tenni azt, amit mások lehetetlennek gondoltak. És mindennek nyomán azt látjuk, hogy Kárpát-medence szerte borzasztó sokan támogatják. Kedves testvérek, véget ért a karácsony, de a mi szívünkben kell, hogy éljen tovább. Nem csak egy karácsonyi érzés, emlék, hanem annak a biztos tudása, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust értünk adta, hogy nekünk örök életünk legyen. Megbocsátotta a vétkeinket, de ebből élet kell, hogy fakadjon. Nem lehetünk köldöknéző keresztjének, hogy jaj, de jó, nekem új életem van. És akkor ehhez elég annyi, hogy ontjuk magunkból a csodálatos bizonyságtételeket. Azt mondja az ige, nem csak beszédben áll az Isten országa. Nem csak látni kell a láthatatlant, és hinni a hihetetlent, de elkezdeni tenni a lehetetlennek tűnő dolgokat is. Egy új presbiteri ciklus kezdődött el, és az új presbitériumnak sok lehetetlennek tűnő dolgot kell majd bizonyára megvalósítania. Azt kérjük Istentől, hogy ő, aki láthatatlan, az ő tetteit tegye láthatóvá rajtunk, és azt kérjük, hogy ha hihetetlennek is tűnnek dolgok, amiket olykor majd igyekszünk ide tárni a gyülekezet elé is, tovább vinni, azt vizsgálják meg a testvérek, hogy megáll-e az ige mérlegén, és ha igen, akkor mindenképpen támogassák. Mert nem embereket akarunk szolgálni, hanem a mi Úrunkat. És nem mindig a láthatóakra akarunk nézni, hanem a láthatatlanokra. Így kérjük Istennek az áldását, nem csak itt, hanem kérem, hogy ki imádkozzon is a presbitériumért otthon is, hogy lehessen olyan vezető testület ennek a gyülekezetnek, amelyik valóban mindent megtesz azért, hogy az Isten országait közöttünk is épülhessen. Ehhez majd fogunk keresni sok-sok munkatársat, akiket az Úr indít, bátorítjuk, álljanak be. Adjon az Úr így megerősödést, gyarapodást, nem csak lélekben, lélekszámban is, hitben mindnyájunknak. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy te vagy az, aki értünk adtad az életedet, és te vagy az, aki láthatatlan módon, mégis tapasztalhatóan munkálkodsz az életünkben. Azért imádkozunk, Urunk, hogy ezt a gyülekezetet, amely nagyon sok mindenen ment keresztül, sok rostálást megélt, segítsd, Urunk, abban, hogy minél inkább betölthessük a tőled vett küldetésünket, feladatunkat. Ehhez kérünk, Urunk, hogy te adj látást és vezetést nekünk. Imádkozunk, Urunk, a vezető testületért, a presbiterért, áld és szenteld meg mindnyájunknak az életét. Kovácsolj egybe bennünket, segíts abban, hogy egyet akarjunk. Imádkozunk, Urunk, hogy ezt a hihetetlennek, sőt, olykor lehetetlennek tűnő dolgot hadd tudjuk megvalósítani általad. Imádkozunk hozzád, Urunk, tarts meg bennünket a te kegyelmedben és vezess tovább. Akarjuk hinni, hogy nem reménytelen az ügyünk, az életünk, a jövőnk. Állj mellénk, Urunk, és vezess bennünket a te szent lelked által. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Úrunk Jézus Krisztust. Amen. Most pedig, kedves testvérek, az újonnan megválasztott presbiter testvérek fogadalomtétele következik. Szeretném megkérni a testvéreket, hogy jöjjenek ide ki az úrasztalához. Mondjuk utánam az esküszövegét. Én esküszöm a Szent Háromság Istenre, hogy a tisztemmel járó kötelességeket, feladatokat, szolgálatomat, Isten dicsőségére, egyházunk építésére, és népünk javára, a magyarországi református egyház rendjében,
úgy igyekszem teljesíteni,
hogy az egyház hasznát,
mindenkor a magam hasznának, elébe helyezem.
Isten engem úgy segítsen. Amen. Hajtsuk meg fejünket, vigyük imádságban a presbitereket az Úr elé. Úr Jézus Krisztus, hálásak vagyunk azért, mert a te elhívó kegyelmed szüntelenül megújul rajtunk, embereken. Fantasztikus olvasni a Szentírásban, hogy milyen egyszerű a te elhívásod. Olvassuk azt, hogy elmentél halászhajók mellett, bekiáltottál ott emberekhez, és azt mondtad, jöjjetek, kövessetek engem is. Azok az emberek ott hagytak mindent, az egész korábbi életüket, a munkájukat, és követtek téged. Volt az ő életükben is megbicsaklás, volt olyan időszak, amikor csalódtak,
különösen a szenvedések, a te halálod és feltámadásod után volt egy idő, amikor úgy gondolták, hogy nem méltók a te követésedre. Köszönjük, Urunk, hogy mindez le van írva az igében, mert saját magunkra ismerünk belőle. Mi is ugyanígy elindultunk, amikor elhívtál bennünket, és ugyanígy sokszor megbicsaklunk, ugyanígy sokszor elgyengül a hitünk, az odaadásunk, de köszönjük, Urunk, hogy nem hagysz bennünket magunkra. Nem akarod elengedni a kezünket, hanem akarsz továbbvinni. Imádkozunk, Urunk, azokért, a presbiterekért, akik most állnak be újonnan a szolgálatba, segíts, hogy végig ki tudjanak tartani. Erősítsd meg őket, Urunk, abban, hogy az elsődleges céljuk a te követésed legyen. És add, Urunk, hogy ez a fogadalom, amit tettek, valóban meghatározhassa szolgálatuknak a módját. Kérünk téged, Urunk, hogy így áld meg az életüket, és könyörgünk már a ma esti presbiteri gyűlésért is. Te légy közöttünk, és az egyetértés szeretet lelkét add közénk. Amen.